Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Négyesi Péter vagyok, az Eszterházy Károly Egyetem Nevelés-Tudományi Doktori Iskolájának digitális pedagógia programjában veszek részt, mint első éves doktorandusz. Az én témám ugye az elektronikus tanulási környezetek pro és kontra érdei az aktivitás szemszögéből. Első ízben veszek részt a konferencián, úgyhogy ezúton is köszönöm a lehetőséget. Manapság az e-learning mellett az egyik leggyakrabban használt kifejezés az egész életen át tartó tanulás. Ez egyre aktuálisabb témává válik a gyorsan változó társadalmunk, valamint annak folyamatos fejlődése, illetve az új információ technológiák által előidézett változások miatt. A fogalom ugye önmagában azt jelenti, hogy ugye az embernek egész életében igénye van, vagy igény van az állandó tanulásra, és szakmai szempontból is szinte kötelező folyamatosan új ismeretek után kutatunk. A modern társadalom résztvevőinek, de hát nem csak jól képzettnek kell lenniük, hanem olyan jó oktatási rendszerre is szükségük van, amely lehetővé teszi az önálló tanulást, képzés és a foglalkozásváltást. A hagyományos oktatási rendszer, most már talán tekinthetjük úgy, hogy régi oktatási rendszer, nem feltétlenül képes megfelelni ezeknek az új igényeknek, és ez az egyik oga annak, hogy az online tanulás, az e-learning, illetve a távoktatás a mindennapi életünk szerves részei. Napjaink felsőoktatásában, illetve már mondhatni, hogy a közoktatásban is, sok olyan online tanulási környezet létezik, amelyek elsődleges célja a tanulási tevékenység segítése. Ugye a 2020-ban bekövetkezett COVID-19 világjárvány, valamint a hazánkban már idén, mondhatni, hogy második alkalommal bevezetésre került, már mint esetemben ugye általános főtanár vagyok, digitális munkarend. Tapasztalat alapján azt látjuk, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak is igenis szükségük van olyan jól felépített és tudományos eszközökkel igazoltan bemért és ellenőrzött keretrendszerre, amely valós igények alapján kerül kifejlesztésre a didaktikai dizájn mentén. A tegnapi CITRMS szekcióban Csernai Zoltán kollégám beszélt a didaktikai dizájnról, úgyhogy én most az időrövidsége miatt, illetve a sok mondani való miatt erre most nem térnék ki. Az e-learning platformoknak ugye az általános célja a tanulók számára információ közvetítése, valamint hogy olyan gyakorlati lehetőségeket nyújtsanak, hogy őket úgymond bizonyos készségek elsajátítására ösztönözzék és segítsék, illetve hogy növeljék az adott témával kapcsolatban lévő tudásukat. A tanulók ugye különböző jellemzőkkel rendelkeznek, eltérő előzetes tudással, motivációval, illetve igényekkel, ezért fontos az adaptív oktatási rendszerek fejlesztése, hogy a tanulási folyamat a lehető leghatékonyabb és legmotiválóbb legyen. Ennek az adaptációnak ugye függetlennek kell lennie kurzustól, alkotótól, tanártól. Előadásomban ugye a Magyarországon legjobban elterjedt e-learning platformok, ez az SAP Learning Solution, az Oracle e-learning, a Moodle és az EDS összehasonlításának eredményeit mutatom be, de abból a szempontból, hogy ezek mennyire képesek alkalmazkodni a felhasználók igényeihez és követelményeihez. A nemzetközi szakirodalomban találkozhatunk már bőven hasonló kezdeményezésekkel, vizsgálatokkal, de ezek egyrészt nem tértek ki ilyen téren az adaptivitás megvizsgálására sem a SAP, sem az Oracle iLearning esetében, illetve ezen értékelések, vizsgálatok célja az volt, hogy megtalálják azt az egy olyan nyílt hozzáférésű platformot, amely adaptívvá bővíthető ki. A mi célunk ezzel szemben annak megmutatása, hogy ezen rendszerek egyikében sem érhető el a teljes adaptivitás, ezért indokolt egy teljesen új adaptív és nyílt hozzáférésű e-learning rendszernek a kifejlesztése. A módszert azt úgy dolgoztuk ki, hogy felhasználtuk Graphnak, illetve Reyesnek a korábbi módszereit, és összekombináltuk őket. Mi is a minőségi súly és összeg megközelítést vettük alapul. Ugyanakkor mi ezt ahhoz fogjuk felhasználni, az itt szerzett tapasztalatokat, hogy tényleg építve a pro és kontra érvekre egy olyan új adaptív rendszert tudjunk kifejleszteni, ami tényleg minden tekintetben segítség pedagógus és diák számára is. Az e-tanulás akadályainak több típusa létezik. Ezt most olyan szemszögből vizsgáljuk meg, hogy hogyan is tudunk eljutni egyáltalán egy általános tartalomkezelő rendszert, tanulási rendszertől az adaptív rendszerekig. Ugye jól látható, hogy vannak ugye személyes akadályok, ilyen az e-tanuláshoz való hozzáállás, például a tanulási stílus. Vannak ugye szervezési akadályok, tanulásra szánt idő, a személyközi akadályok, vagy a regisztrációs rendszer problémái, technológiai akadályok, a maga a platformoknak a minősége, a technikai támogatásnak a korlátai. Ugye van ugye a tartalom alkalmassági akadályok, itt azt értjük, hogy például az adott tartalom mennyiben illeszkedik, vagy éppen nem illeszkedik a felhasználó igényekhez, illetve a célközönséghez. Előfordulhat tartalmi kettőség. Oktatási akadályok alatt itt azt értjük, hogy kevés például a visszajelzés, rossz az oktatás szervezés, a referenciajogok száma korlátozott, előfordulhatnak navigációs problémák, erről is beszéltem a Csernai Zoli kollégám, illetve információ túlterhelés is felléphet. Na már most ezen akadályok leküzdéséhez és az e-tanulás egyre szélesebb körű elterjedése érdekében ezekbe a platformokba be kell építeni valamilyen a felhasználók igényeihez igazodó adaptivitást. Az elmúlt években egyre inkább tudatosult az, hogy az adaptivitásnak milyen potenciális előnyei vannak a tanulásban. Felismerésre is került az, hogy a hagyományos megközelítések nem teszik lehetővé az egyénre szabott tanulást, pláne nem tömeges mértékben. A személyre szabhatóság és az adaptivitás jellemzői nagyon is szükségesek egy olyan új innovatív e-learning rendszerrel szemben, amelyek ugye különböznek az eddig használtakhoz képest, a statikus e-learning rendszerekhez képest. A jelenlegi e-learning tanfolyamok többsége olyan tanulásmenedzsment rendszereken alapszik, amely a tanulási folyamat során a tanárok és a diákok által végzett tevékenységek széles skáláját támogatják ugyan, viszont a legtöbb esetben ugye a tanárok a web alapú tanfolyamok létrehozására használják az elemes, a tananyag kidolgozásra, a diákokkal való kommunikációra, valamint az előrehaladásuk nyomon követésére, illetve a különböző osztályozásokra ugye. A diákok ugyanakkor tanulásra használják, kommunikációra, illetve az együttműködésre. Egy hagyományos elemes esetében ugye minden felhasználója számára ugyanazokat a szolgáltatásokat és tartalmakat kínálja, ami azt jelenti, hogy minden egyes ilyen tanfolyamot elvégző tanuló, függetlenül tudásától, céljaitól, érdeklődési köréitől ugyanahoz az oktatási tartalomhoz jut hozzá, további személyre szabás és támogatás nélkül. Véleményünk szerint azért, nem csak a mi véleményünk szerint, azért ez már korábban azért szerepelt más irodalmakban is, hogy nem szabad egy e-learning tanfolyamot úgy megtervezni, hogy ne igazodjon a lehető legjobban a tanulók és a tanárok igényeihez, valamint, hogy a kurzus előrehaladáshoz ne legyünk tekintettel a tanulóknak a teljesítmény szintjére, az adott teljesítmény szintjére. És ezt tudni kell, hogy az adaptív tanulási rendszerek pontosan arra törekszenek, hogy a személyre szabott oktatás megjelenjen, illetve tényleg jelentős szerepet kapjon. A legfontosabb aspektusai az adaptív rendszereknek ugye a profilalkotás, a tartalom adaptálása és jegyzetelése, valamint a kollaboratív tanulás. Nézzük meg, hogy egy adaptív rendszerrel szemben milyen oktatási követelményeket kell támasztanunk. Ugye figyelemmel kell lennünk a tanulóknak az előzetes tudására, készségeire, a tanulási képességeire, a tanulási stílusukra, teljesítménytudás szintjükre, illetve nem csak a személyes körülményeikhez, de az érdeklődési körükhöz és a motivációjukhoz is. Most pedig hoztam egy kis animációt, ami szerintem jól mutatja azt, hogy mi is kihangsúlyozzuk azt, hogy ezek az adaptív rendszerek nem a tanárt cserélik le, hanem csak úgymond felszabadítják, hogy több vagy értékesebb pedagógiai munkát végezhessenek egyfajta facilitátori szerepben. Szóval mi csak támogatásként használjuk ezt, és kihangsúlyozzuk azt, hogy igenis a tanárnak mai napig is fontos szerepe van, és lesz is a jövőben is. Nézzük akkor, hogy milyen módszereket használtunk, illetve milyen módszereket használunk. Első körben azért szeretném kihangsúlyozni, hogy a mintánkat tekintve, a mintánk még egyelőre nem reprezentatív, ugyanis ez egy folyamatban lévő kutatás, de már így is tudtunk levonni következtetéseket. Ugye, ahogy már említettem, a minőségi súly és összeg megközelítést használtuk, ez egy jól bevált módszer a különböző szoftvertermékek értékelésére. Ez ugye egyfajta kritérium listát állít fel és súlyos, szimbólumok használatán alapszik. Általánosságban véve 6 értékelési szimbólum áll rendelkezésre ebben a megközelítésben, viszont mi annyiban alapítottuk át, hogy kicsit hasonlít a Likert skálához, szóval 5 szimbólumot használunk, a csillag ugye azt jelenti, hogy nagyon értékes, a kettős kereszt szimbólum majd azt fogja jelenteni, hogy nagy mértékben értékes, a plusz jel lesz az, hogy értékes, egy függőleges vonal jelzi azt, amikor csekély mértékben értékes, illetve egy nullával jelezzük azt, amikor ez elhanyagolható vagy nem jelenik meg. Ami fontos ebben az esetben, ugye, hogy meghatároztunk 4 minimális kritériumokat a vizsgált 4 platformmal szemben, ezeket először első körben ezt vizsgáltuk meg, hogy teljesítik-e ezt a 4 kritériumot. Ez a 4 kritérium nem volt más, ebből 3 ugye az általános használati követelményekre utal, hogy aktív közösség legyen, stabil fejlesztési állapot, illetve a platformnak jó legyen a dokumentációja. A negyedik ugye az a didaktikai cél foglalja magában, azt jelenti, hogy a platform a kommunikációs funkciók helyett a tartalom bemutatására összpontosít. Ugye konkrétan mi ezek a 4 szempont alapján megvizsgáltuk a 4 vizsgált platformot, ezek teljesítették ezen kritériumokat. Ezt követően rétegzett valószínűségi mintavétellel kérdeztünk meg gimnáziumi és felsőoktatási pedagógusokat fél struktúrált interjú formájában minden egyes platformról. A kérdések a tanfolyamok létrehozására, a felhasználók kezelésére, illetve a tanfolyam tevékenységek szimulálására vonatkoztak. Ezek alapján megállapítottunk 8 kategóriát. A kommunikációs eszközöket, a tanulási objektumokat, a felhasználatok kezelését, használhatóságát, az adaptáció, technikai szempontokat, adminisztrációt, tanfolyammenedzsmentet, és fontos, ezek a kategóriák csak osztályozásként szolgálnak, és számos alkategóriát tartalmaznak, viszont mi ugye a kutatás szempontjából csak az adaptációs kérdésekre helyeztük a hangsúlyt. Ugye a platformoknak az alkalmazkodó képességére, a személyre szabhatóságára, bővíthetőségére és adaptivitására. Ami fontos, ugye, hogy ezt milyen formában értékeltük, ugye a különböző attribútumok kaptak ugye értékelést az interjúk alapján, illetve ezeket az értékeket úgymond összesíteni kell, és ez alapján tudunk kialakítani majd egy rangsort. És nyilván ezen összattribútum értékelésekből áll össze a platformnak a végső értékelése. Ugye a platformok alkalmazkodó képessége esetében ugye az magában foglal minden olyan lehetőséget, ami a platformot úgymond hozzáigazítja az adott felhasználók igényeihez, akár a nyelv, akár a didaktikai dizájn, és nyilván a teljesítmény szinthez való alkalmazkodás is. A személyes szabhatósági szempont arra utal, hogy mennyiben tudja a felhasználó a saját felhasználói nézetét testre szabni. Bővíthetőség esetében ugye ez a legtöbb rendszerben ez rendelkezésre áll, illetve az adaptivitás az pedig ugye a felhasználó igényekhez való alkalmazkodás. Na már most mi az eredményeinket, egy ilyen kis táblázatban foglaltuk össze az eddigi eredményeinket. Ez ugye az adaptációs kategória értékelési eredményeit tartalmazza. Ugye a maximális értékek már a korábban említett szimbólumok segítségével, a maximális értékek sorban találhatók a attribútumonként a legmagasabb értéket jelentő szimbólumok, és akkor ugye ott találhatók alatta soronként, hogy akkor melyik platform milyen értékeléseket szerzett. Ami fontos ugye, hogy ha vertikális szempontból nézzük az eredményeket, akkor az alkalmazkodó képesség és a személyre szabhatóság elég széleskörű eredményeket adnak, illetve hogy a platformok többségét nagyon jónak becsülték bővíthetőség tekintetében. Ezzel szemben ugye az adaptivitási jellemzők eléggé fejletlenek. A SAP jellesú kivételével, ugyanis ugye az önmagában is egy adaptív rendszer, bár ugye ez vállalati rendszer. Ha platform-specifikusan vizsgáljuk az eredményeket, akkor látjuk, hogy a rangsorolás lehetséges, nem volt szükség további vizsgálatra, úgy, mint például a platformok páronkénti összehasonlítása. Összességében a Moodle tekinthető a legjobb platformnak ezek közül az adaptációs kérdéseket vizsgálva, de ki kell hangsúlyoznunk, hogy az SAP LSO az, ami a legjobb eredményt érte adaptivitás tekintetében. A modul esetében kiemelve ugye azt, hogy akkor ugye neki van egy adaptív funkciója, amit ugye leszkének hívunk, hogy a tanuló ugye automatikusan átrányhatók arra az oldalra, attól függően, hogy az egyes oldalak után adott kérdés, adott válaszok mi volt. Továbbá ugye jól támogatja a bővíthetőséget, illetve az alkalmazkodó képesség, illetve a személyre szabás is, szempontja is jól szerepelnek a modulben. A témákhoz ugye sablonok állnak rendelkezésre, és ezt maga ugye a rendszergazda is kiválaszthatja, illetve adott esetben, hogyha jogosultság van, akkor a felhasználó is, illetve a diákok több mint 40 nyelv közül választhatnak. Nézzük meg, hogy az eddigi eredmények alapján, illetve az eddigi mintaszámunk alapján milyen következtetéseket tudtunk levonni. Ugye, ami számunkra a legfontosabb az az ugye, hogy ez alapvető eszköz az adaptivitása a tanulás akadályok leküzdésében, mivel minden hatékony oktatási folyamat alapvető részét kellene, hogy képezze, ezért érdemes megvalósítani az e-tanulási rendszerekben, segíthet az e-tanulás elterjesztésében a nem tipikus IKT felhasználók körében is, és fontos ugye, hogy a tanulókat mindenképpen pozitívan kell motiválni ahhoz, hogy ezeket a funkciókat aktívan alkalmazzák, mi ezt gamifikáció segítségével szeretnénk megvalósítani, illetve ami számunkra a legfontosabb következtetés, hogy ki tudtuk mutatni már az eddigi eredmények alapján is, hogy az összehasonlított rendszerek egyikében sem érhető el a teljes adaptivitás, de hát valóban indokolt egy új platform fejlesztése. Azt tudni kell, hogy a doktori programon belül én a számelmélet, illetve a matematika ágat vizsgálom, úgyhogy a távlati terveink között ugye szerepel ennek a rendszernek a fejlesztése. Fontos, hogy támogassa, erre figyelemmel leszünk a szinkron és aszinkron tanulást, segítségül hívjuk a mesterséges intelligenciát a teljes adaptivitás eléréséhez, integrálásra kerül a profilalkotási és személyre szabási szolgáltatás, illetve a kutatásunk végén egy beválasz vizsgálat keretében szeretnénk elkészíteni egy olyan módszertani ajánlást, ami nem csak a matematikára és annak a számelméleti ágára, hanem talán a későbbiekben más tantárgyakra, illetve tényleg más célcsoportok részére is aktívan és eredményesen használható. Egy kis bibliográfia, és én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha úgy van, akkor várom szeretettel a kérdéseket.